Jó estét kívánok mindenkinek! Kovács Icek vagyok, Krisztián de Cionból jelentkezem, és ahogy az elmúlt hetekben azt már megszokhatták azok, akik velem tanulnak, hétfő esténként zsidó etikával foglalkozunk, a könyvéből tanulunk, a Halachic Morality-ből. Na most ezzel, ezzel kapcsolatban azok, akik esetleg eddig nem voltak itt, közben látom, hogy megjöttek az első nézők. Én elkezdtem most kivételesen pontosan időben az adást. Tehát az első pár percben szeretnék azokhoz szólni, akik esetleg nem látogatják rendszeresen az óráimat, vagy akik esetleg mondjuk a zsidó etika órán, amit ugye mindig hétfő esténként tartunk, esetleg nem volt minden órán ott. Szóval, hogy nekik szeretnék egy kis bevezetőt adni arról, hogy tulajdonképpen mivel foglalkozunk a zsidó etika tárgy címén, milyen könyvből tanulunk, csak azért, hogy azok, akik esetleg majd későbbiekben szeretnék ezt folytatni, azok tudják, hogy mi az, amiben most esetleg bekapcsolódnak, jó? Most így utólag visszagondolva azt kell mondjam, hogy talán helyén való lett volna, hogyha eleinte nem zsidó etika, hanem bevezetés a zsidó etikába címet adok a tárgynak, mert mint ahogy látjuk, eddig nagyon-nagyon sok konkrét etikai problémával nem annyira foglalkoztunk, viszont egyfajta szemlélettel foglalkoztunk, etikai szemlélettel, hogy a zsidó történelemnek a különböző állomásait tekintve milyen etikai szemlélet volt jellemző a zsidó közösségekre. Na most ugye ez Szolovejcsik rabbi könyvének a témája, még egyszer a könyv címe Halachic Morality. Halachic Morality az annyit jelent, hogy halachikus erkölcs, vagy hogyha próbálnám egy kicsit jobban magyarra fordítani, akkor úgy mondhatnám, hogy zsidó jogi erkölcs. Tehát Szolovejcsik rabbi könyvében arra keresi a választ, hogy milyen módon lehet a zsidó erkölcsöket, a zsidó etikát valamilyen törvényi mátrixba szorítani. Na most a válasz az, hogy nyilván ezt ugye nagyon nehéz, gyakorlati etikáról van szó, tehát mindig egy adott szituációban dől el, hogy az adott cselekvésnek milyen az etikai tartalma. Ettől független ezt mindenféleképpen érdemes kutatni, Szolovejcsik rabbi pedig azt a módszert választotta erre, hogy autentikus zsidó szövegeket vesz hivatkozási alapnak. Most ezek között a legfontosabb, ugye, amit ő használ, az az Avot traktátusa, vagy az atyák bölcstanításának a traktátusa. Ennek mellékesen csak mondom, mert én is ezt fogom használni. Ennek ugye van több magyar fordítása, van a Sámú Elima könyvében lévő fordítás, amit én is szoktam itt órán használni, van a kétködetes Talmud kiadvány, ami ugye különböző talmudi témákat, részleteket, úgynevezett szugjákat tartalmaz, és ott is van egy magyar fordítása a teljes Avot traktátusának, illetve ha jól tudom, még a neológ közösségben is van egy fordítás, hogy az lehet, hogy csak kommentárokból a rabbik vagy közösségi vezetők ugye magyarázatokat fűznek a különböző tanításokhoz. A lényeg az, hogy hál' Istennek, ez már többféle kiadásban, ez az alapszöveg, amit a Szolovejcsik rabbi is hivatkozási alapnak használ, hivatkozási szövegnek, ez már nekünk is rendelkezésünkre áll magyarul. Na most, hanem azt mondja a Szolovejcsik rabbi, hogy ahhoz, hogy ezt még jobban megértsük, meg kell nézni, hogy hogyan tekintettek erre a szövegre, ami a zsidóságnak a legfőbb erkölcsi alapvetéseit tartalmazza, ugye a különböző koroknak a zsidó bölcselői. És ezek közé tartoznak, és akkor elkezdi ugye beidézni a könyvébe a legfontosabb olyan műveket és túra magyarázókat, akik foglalkoztak az Avot traktátusával. Ezek elsősorban az Avot de Rabinatán, a Rambam, a Moshe ben Maimon rabja, ugye a 12. századi nagy tóra tudós, meg filozófus, meg orvos egyébként, és Rashi, aki pedig a 14. századi Franciaországban volt borkereskedő, és mellette pedig gyakorlatilag az egész tórához végig kommentárokat írt. Na most, még egyszer, azok, akik eddig nem voltak itt, azoknak mondom, hogy Szolovejcsik rabbi az a 20. századnak az egyik legnagyobb Talmud tudósa volt. Michal Badovsot nyugodtan viszonyíthatjuk őt ahhoz, hogy egy évvel később született, mint a Lubavitchi Rebbe, tehát 1903-ban. Egy évvel korábban halt meg, tehát 1993-ban. És amellett, hogy egy nagy poszek volt, tehát egy halaikus döntvényező, a modern ortodoxiának, a zászlóshajó intézményének volt a Rosh Yeshivája, ugye a Yeshiva University-nek, ez az intézmény már eleve azt jelenti, hogy Yeshiva és University, tehát egyetem egyben, ugye ez az irányzat, ez valami ilyesmit próbál ötvözni, és ennek volt a Yeshiva, tehát a vallási részlegének a vezetője több évtizedig. Na most, ugye, tehát az ő szemléletét is tükrözi ez a könyv, ugye ő amellett, hogy nagy talmudtudós volt, amellett nagy filozófus is volt, mármint vallásfilozófus, nagyon komoly filozófiai művei is jelentek meg, és a Rebbével is jó barátságban voltak, most nem olyan barátságra kell gondolni itt két ilyen nagy cerik között, hogy együtt mentek el kávézni, hanem inkább olyanra, hogy mondjuk, hogy mind a ketten nagyon elhivatott harcosai voltak a Tóra autentikus átörökítésének, és ez még akkor is igaz, hogyha egyébként ők ideológiailag nagyon sok mindenben különböztek, de azért annyira nem, hogy ne fogadták volna el egymást hiteles Tóra. Most ennyit egy kicsit csak a műnek a szerzőjéről. De kanyarodjunk egy kicsit vissza. Az első óráknak a keretein belül a legfőbb témánkat azt képezte, és ez a könyvnek az első negyedé ezt tárgyalja, hogy mi a valódi különbség a politikai közösség és a hagyomány közösség között. Mi ezeknek a jellemzője? Mi az a környezet, amiben egy politikai közösség elporlad, illetve mi az a veszély, amire tud viszont válaszolni, és nem feltétlenül befolyásolja, és szemben mi a hagyományközösségnek azok a kihívásai, amik esetleg létében fenyegetik, és mik az, amiket viszont simán túl tud élni, mert még vannak hozzá az eszközei. Arra a következtetésre jutottunk mellékesen, hogy a hagyományközösségre, és a zsidóság ilyen elsősorban a hagyományközösség, hogy a hagyományközösségre a fizikai számüzetés, tehát például a diaszpóra, az nem kell feltétlen óriási veszélyt jelentsen, a politikai közösségre mindenféleképpen, ellenben a nagyon intenzív, vagy mondom, hogy a túl intenzív kulturális behatás, az viszont a hagyományközösségre az pusztítólag tudhatni, ellenben a politikai közösségre nem feltétlenül. Ugye mi is látjuk, hogy egy olyan világban élünk, ahol az országhatárok azért megmaradnak, persze lehet utazni egyik országból a másikba, de kulturálisan azt mondhatjuk, hogy globalizálódó világban élünk, de ez a politikai közösséget nem feltétlenül fenyegeti. Na most a hagyomány közösséget azonban igen. Ugye ezt tárgyaltuk az első alkalom, akkor, hogy az Ansik Neszet a Gdola, amikor az Ezra elvezeti az első Sivat Ciont, a Babilonból visszatérőket Izraelbe, milyen közösséget próbál, milyen intézményeket próbál ugye felállítani annak érdekében, hogy megszilárdítson egy olyan közösséget, ami a hagyományon alapszik. A második misnát, amikor elkezdtük tárgyalni, ugye az előző két órán, és már most előre jelezném, én a következő órán tartani egy ismétli órát, ami az első fejezet második misnáját ismétli át. Van egy hiányom, hogy az első misnával kapcsolatban nem tartottunk ismétlést, majd ezt valamikor pótoljuk esetleg egy nagy első és második misnát is átfogó óra keretében. De még egyszer, a második misnát, amikor elkezdtük tanulni, akkor ugye múlt órán és múlt előtti órán, tehát elmúlt két hétben tanultuk, akkor a következő dolgokkal foglalkoztunk, és olvasom a második misnát, megint csak Sámuel Ima könyvéből. Simon, az igazságos, a szent gyülekezet egyik utolsó tagja volt. Ő mondta, három dolog a világ alappillére, vagyis ezeken áll a világ. Első a Tóra, második a szentélybeli szolgálat, harmadik a jó cselekedetek. Most egy kicsit bevezetnék pár héber fogalmat is, mert ezek közül, ugye hál' Istennek, hogy van egy magyar fordításunk, de rengetegszor használjuk a héber megfogalmazást, egyszerűen azért, mert annyira szokásunk lehet ezeket használni. Amikor Simont az igazságos mondunk, nyugodtan mondhatjuk Simon a cadik. Ugye? Ez nem egy annyira idegen szó, hogy esetleg ne ismernék már mondjuk tórai berkeikben. Megint csak a szent gyülekezet, ezt mondjuk magyarul szent gyülekezetnek, de Ansik Neszet a Gdolára gondolunk, és itt megint csak azt gondolom, hogy ezt most már azért sokszor hallották azok, akik többször itt voltak. Azért igyekszem mind a kettőt felváltva magyarul és héberül is mondani, hogy aki nem ismeri, az továbbra is értse, miről van szó, és mellette pedig megtanulja ugye az eredeti héber fogalmat is. És amikor a világ három alappilléréről beszélünk. Na most az első a Tóra, ennek nincs fordítása, ezt ha héberül mondanám, akkor is legfeljebb a kiejtését változtatnám meg, és azt mondom, hogy Tora, de az Tóra. A Tóra az ugye a tanulásnak a tanulását, a Tórának a szóbeli és az írásbeli tan részét. Ugye már a szóbeli tan is leírásra került, de ez szigorúan a tanulás jelenti. Tehát azt mondja, hogy a világnak három alapillére van, az egyik ez a Tórának a tanulása. Jó. A második a szentélybeli szolgálat. Most amikor szolgálatról beszélek, ez megint itt, azt mondja, hogy avodaként jelenik meg a szolgálat, vagy avoda, szolgálatot jelent. és az, ez a szentébeli szolgálatról utal. De manapság szolgálatnak már az Isten szolgálatot szoktuk mondani, tehát a szentély megszűnésével a szentély szolgálatot, a szentély szolgálatnak a szerepét átveszik az imádságok. És azt mondjuk, hogy most már az imádságok azok a szolgálatok, tehát a szív szolgálata az, amit végzünk szentély szolgálatként. Na most a következő pedig ugye a jó cselekedetek, amiket úgy hívunk, vagy az eredeti héber, gemilus hasidim, hasidim. Remélem jól ejtettem a hasidim, magyaros vétek hiba, hogy a hét-hetnek, vagy a het-hétnek mondom. De valami is, hávó mészen ember, hamint számítom, hát bőrszön. Hol van ez? Készítem valaha, és lassan valami van. Igen, gemilus hasadim, bocsánat. Tehát helynek kell ejteni. Tehát ez pedig a jó cselekedeteket jelenti, de valójában jóval többről van szó itt is, mint jó cselekedetekről. Mert amikor a múlt órán a gemilus hasadimot tárgyaltuk, akkor arról beszéltünk, hogy az nem simán egy olyan mondjuk jó cselekedet, mint mondjuk a cölakának, tehát az adományozásnak az adása, aminek vannak mondjuk úgy bizonyos létbeli korlátai, tehát mondjuk cölakában csak élőt tudunk részesíteni, és mondjuk azt, hogy annak is, ha jól tudom, akkor van valami felső korlátja, még amikor a parancsolatot annak a szép módján, vagy a dicséretes módján, ha micva módján, ezzel szemben a PA traktátusában, az egy misnai traktátus, a vetések rendjében, tehát a zrájm rendjében, de most abban viszont azt olvassuk, hogy a gemilus hasadimnak nincsenek ilyenfajta korlátai. Legjobb példa erre az, hogy gemilus hasadimat ugye a halottakkal szemben is megcselekedhetjük, és az egyik legnagyobb gemilus hasadim, az pont a halottaknak az elhantolásának a biztosítása. Az, hogy eltemetjük a halottakat, akiknek van erre. Na most a másik pedig az, a másik követelmény ebben a gemilus hasadimban, hogy azt mondjuk, hogy a gemilus hasadim valami, tehát a jó tétemények valami olyasmit testesítenek meg, amikor a mi cselekvésünk valami ahhoz hasonlítható, ahogy Isten viszonyul a teremtményeihez. Tehát mi is úgy viszonyulunk a másik emberhez a jó cselekedetekben, ahogy Isten viszonyul hozzánk. Mit jelent ez? Isten ugye a végtelen jóságával viszonyul hozzánk, és ugye hitelvekben tanultuk, ugye Isten valóságában, mivel Isten az egyetlen szükségszerű létező, ami azt jelenti, hogy Isten léte mindenben ott van, más szóval nem csak arról van szó, hogy bennünk ott van Isten léte, hanem mi létezünk Istenben, és ilyen értelemben ugye Isten is végtelen módon ad nekünk, mert nem úgy ad nekünk, mint mondjuk egy másik entitásnak, hanem amennyire csak ugye tőle telik. Tehát úgy, ahogy mondjuk, hogy mondjam, ez olyan béna megfogalmazás, ugye, ahogy magát részesíteni ebben, mert ez ebben pont olyan, mintha önzön jön neki. De ez jobban alkalmazható ez a példa, hogyha emberek közötti viszonyra alkalmazom. Ha én a másikkal úgy teszek jót, mint ahogy magammal tennék jót, akkor ezt azért mondom, mert elmosódik a köztünk lévő korlát. Ahogy őt valami jobban részesítem, nem azt érzem, hogy valami másik embert részesítek jobban, hanem azt, hogy közöttünk egy felszámolhatatlan létbeli egység, a mi létünk mindenféle módon az örökkévalóhoz kapcsolódik, ez közös bennünk, ez összeköt minket, és ilyen módon ezen a síkon megszűnik az én és a te közötti határ. A gemilus hasadimat ilyen módon kell végrehajtani. Úgy, ahogy az örökké viszonyul a teremtményeihez, nekünk is teremtményeknek ennek a szellemében kell viszonyulni a többi teremtményhez. Na most, azt mondtuk, hogy ez a három alappillér, amit a Simon kimondott, ezek mind tórai eszmeiséget jelölnek. Tehát nem arról van szó, hogy van külön a tóra, külön a szolgálat, ugye az Isten szolgálat, vagy szentély szolgálat, és van külön a jó cselekedetek, és gemilus hasadim, hanem arról van szó, hogy ezek mindhárman, ez a tóra eszmeiségének az aspektusai. Tehát amikor tóráról beszélünk, és azt mondjuk, hogy a tóra Isten bölcsessége, meg hogy a tóra által teremtetett a világ, akkor világos, hogy nem arról van szó, hogy kinyitjuk ezt a mostani tórát, és azt mondjuk, hogy Isten egy fizikai könyvet ütött fel, amikor a tórát megteremtette. Itt van a tórának egy eszmeisége. Most nyilván ezt a tórát valamilyen módon, ugye valami fizikai formába kellett ugye kommunikálni az emberek felé, és az ilyen módon öltött testet, ugye a mi esetünkben, hogy könyvekből olvassuk Istennek az üzeneteit, de valójában ennek a forrása olyan magasztos, hogy megbeszéltük azt. Maga a Tóra az Istennek a teremtő eszköze, és egyben első teremtménye. A Tóra az első teremtett entitás, ami már nem szükségszerű létező, És a Tóra által teremtetett meg az egész világ. Tehát a Tóra a teremtésnek a tervrajza. És amennyiben ugye a világ a Tóra eszmélyiségét tükrözi, tehát ez a három folyamatosan megjelenik, a Tóra tudása, az Isten szolgálat, vagy a Szentély szolgálat, ugye az is Isten szolgálat, illetve a jó cselekedetek, de ugye nem akármilyen jó cselekedetek, hanem ugye az említett szellemben kivitelezett jó cselekedetek, szóval amennyiben ez így történik, annyiban az adott dolognak van helye a világban. Amennyiben nem tükrözik Istent, illetve a tórai eszmélyiséget, mert ugye a tórai eszmélyiség az, ami Isten tükrözi, akkor nincs helye a világban. Az nem azt jelenti, hogy ugye pusztulásra van ítélve maga az adott dolog. Mindig, amikor azt mondjuk, hogy valami gonosz kiirtása, vagy kitépése, az nem egy létezőre gondol, hanem a gonosznak a tulajdonság. Tehát azt mondjuk, hogy mindennek annyiban van léte, létjogosultsága, amennyiben a Tórát tükrözi. Közben nézem azt, hogy most a Facebookon próbálok kommunikálni. Igen. Köszönöm szépen az értesítést. Jó estét kívánok mindenkinek. Milyen értesítést? Itt Bélától kérdezem, hogy elnézést, nem vagyok benne biztos, hogy milyen értesítésről van szó, de lehet, hogy később megértem. Az a baj, hogy én még egyszer, megint itt csak korlátozott mennyiségű hozzászólást látok. Nem számít, folytatjuk az órát. Mindenki tudja már az e-mail címemet, hogyha valaki valamit kérdezne, akkor azt megírja. És itt mielőtt tovább mennék, egy dolgot szeretnék mondani. Nem véletlenül mondom mindig, hogy írjatok e-mailt vagy kérdéseket, és a következő miatt. Én úgy látom, nem fogok erről sokat beszélni, 2 perc. Én úgy látom a magam szerepét ezekben az online órás történetekben, hogy lehetőséget kaptam, hogy a hagyományt valamilyen módon közvetítsem. Tehát világos, hogy én itt nem a saját gondolataimat fogalmazom meg, halvály, tehát bárcsak ilyen jó gondolatok tőlem születnének, de nem erről van szó. Én ezeket tanulom, és ezeket szeretném továbbítani. Mert van egy olyan elv, ugye, a Tóra tudása, a Tóra tanulása, az közös örökségünk. Tehát nekem semmivel nem több örökség van részem, vagy tulajdonom ez a fajta tudás, vagy ez a fajta spirituális örökség, mint bármelyik másik nézőnek, vagy bármelyik másik embernek, aki ezt nézi. Ilyen módon pedig azt mondom, hogy pontosan annyiba merül ki a feladatom, mint mondjuk egy olyan testvérnek, aki mondjuk úgy a szülőknek, és akkor most vegyük úgy az eddigi bölcseknek a halálát követően a végrendeletet tudatja a többi testvérrel. Úgyhogy ezért szeretném mondani, hogy a kérdésre mindenki jogosult, úgyhogy kérdezzetek, mert együtt tudjuk ezt a hagyományt így továbbélni. Nem kötelező, csak mondom, hogy a lehetőség az mindig fennáll. Jó, folytassuk. Tehát beszéltünk erről a második misnáról, egy valamiről azonban nem beszéltünk még eddig. Simonnak a személyéről. És ma a mai órán erről fogunk beszélni, és akkor a jövő órán pedig összefoglaljuk ennek a 3 órának, amit tanultunk. Na most, Simonnak a személye az egy eléggé a homályba veszik, mert nagyon-nagyon kevés forrás maradt fent róla. Ugye van 2 vagy 3 magadai történet a Talmudból, meg a Pensirának van egy feljegyzése, de ezen kívül nem semmi. És még a történészek között is különböző álláspontok alakultak ki azzal kapcsolatban, hogy ki volt pontosan Simon a cedik. Mert az igazság az, hogy kétféle Simont ismerünk, és a zsidó történelem kétféle Simont különböztet meg. És nem biztosak abban, hogy melyikre értették a bölcsek a cedik szót. Józsefus Flavius, ugye egy híres zsidó történész, ugye, aki a második szentély pusztulását átélte, és egyébként ugye asszimilált zsidó volt. Na most Józsefus Flavius az Antikvitások című művében, ő azon az állásponton van, hogy itt az idősebb Simonról van szó. Na most az idősebb Simon az idősebb Oniasznak volt a fia, és a fiatalabb Simon, ugye a helyzet még bonyolultabb legyen, ő meg egy fiatalabb Oniász nevű embernek volt a fia. Az idősebb Oniász, az a polgári időszámítást megelőző 300 és 270 között, itt nem tudom pontosan, hogy könyv mit írt, élt vagy tevékenykedett, de gyanítom, hogy valamilyen tevékenységről van szó, és nem életről, mert a második Oniász esetében pedig ugyanez az évszám, ez ante, tehát polgári időszámítást megelőző 205 és 190, ez 15 évet jelent. Lehetséges, hogy akkor már nem született gyereket, de nem gondolom, hogy ez az életére utal. Tehát azt gondolom valami tevékenységére, de a lényeg az, mindkettőnél azt látjuk, hogy ugye már a Nagy Sándor után éltek. Ugye Nagy Sándor volt a nagy hellenizáló uralkodó, a aki egyesítette, ezt ugye a zsidó bölcsek, zsidó gondolkodás történet órán tanultuk, és most látjuk, mennyire össze fog érni a két órán tanultaknak a tartalma. Tehát, hogy tanultuk azt, hogy a Nagy Sándor próbálta egyesíteni ugye a perzsa birodalom bukása után a különböző perzsa, makedón és görög királyságokat, és nem csak közös nagy birodalmat létrehozni belőlük, hanem egy közös olvasztótégelyt, egy kulturális közösséget, ami kulturális egyveleget, ami ötvözte ugye elsősorban a keleti pompát és a görög filozófiát, a görög gondolkodást, a görög szabadosságot. Na most ennek meglátjuk, hogy majd, hogy milyen hatásai voltak, de az biztos, hogy az Antikvitások című műben Josephus Flavius azt mondja, hogy szerinte a Simon, aki cedik volt, tehát a Simon a cedik, akiről mi is beszélünk, az idősebb Boniasnak volt a fia, tehát aki Nagy Sándorhoz kicsit közelebb élt, de azért mindenféleképpen utána, és a másik pedig később élt, ugye. Most ennek csak nem is lenne nagy jelentősége, ha nem beszélnénk, ha nem lenne ilyen fontos a jelentősége a Josef ben Tuviának, és akkor most megint egy új szeméről tanulunk, Josef ben Tuvia. Josef ben Tuvia a felbomló Hellén birodalomnak, ugye a Hellén birodalom felbomlik kisebb részekre, és köztük van a Szelókodák, Ptolemaidák, és ő, a Josef ben Tuvia, az a Ptolemaida birodalomnak lesz az adószedője. Ez a pozíció, ez ugye óriási hatalommal jár több szempontból is. Az egyik az, hogy ugye nagyon komoly kapcsolatai vannak, és nagyon komoly pénzzel rendelkezik, hatalmas befolyása van. Ő szedi be az adót Izraeltől, és ő szedi be az adót ugye Szíriától is. De most, mint ilyen pedig, ugye elközel, ugye mivel a nagy gazdagság és a befolyás miatt egyfajta lekenyerezettje is ennek a Ptolemaida birodalomnak, tehát ő egyértelműen a hellenisztikus kultúrának és ennek a rendszernek a kiszolgálója. Most a szerepét többféle módon ítélik meg. Egyrészt azt mondják róla a történészek, hogy egy nagyon karizmatikus, magával ragadó, rejtélyes, rendkívül okos, ugyanakkor gátlástalan ember volt. Ez már ugye egy veszélyes vezetőnek a képét is elénk vetítheti. Ugyanakkor azt is mondják, Josephus Flavius mondja, hogy a népben, a zsidó népkörében akkor volt nagyon nagy szegénység. Sokan síralmas szegénységben éltek, és azok által, a kedvezmények által, amiket a Josef ben Tuvia eszközölt, ugye a Hellén birodalomnál, sikerült ugye nagyon-nagyon sok anyagi javat megszerezni, és ezáltal ugye nagyon sok szegény egy kicsit fellélegzett. Tehát azt mondják, hogy ez egy jó oldala volt. Azonban az, ami egy, mondhatnám akár tragikus oldalának is a dolognak, az az, hogy ugye eszméletlen erősen propagálta a Hellén kultúrát. Ő teljes mértékben már ennek volt a híve, mi sem mutatja ezt jobban, hogy ő a fiát már Hyrkanosznak nevezte el, ugye ez már egy abszolút görög hatás. Ezt látjuk egyébként a továbbiakban is, hogy a Tóra fáklyáját Simon után, hogy olvassuk az atyák tanításaiban, a szokói Antigónosz veszi át, megint az Antigónosz, ahogy ezt tanultok, ez megint csak egy teljesen görög név, tehát ő megint csak egy teljesen asszimilálódott családba született. De nézzük meg, mi igazából mi volt ennek a Hellén kultúrának a hatása? Azt látjuk, hogy a zsidóságban egészen addig honolt egy Anshék Neszetak Dóla, az a szent gyülekezet, az Ezra vezető közösség által kialakított nagyon szilárd erkölcsi normarendszer, és ez elkezdett hirtelen fellazulni. Na most ez a fellazulás, ez egyrészt ugye lehetővé tette a Hellén kultúrának, a dekadens elemeinek a beszivárgását. Ez többek között olyanokban nyilvánult meg, hogy például Jeruzsálem utcáin, ami egészen addig elképzelhetetlen lett volna, Dion tartottak meg, ugye, ami egy teljesen görög ünnep, és ez az ünnep rengetegszer ugye orgiákba torkolott, ami abszolút nem volt jellemző ugye a zsidóságnak ugye az addigi szigorú erkölcsiségen, közös értékeken nyugvő hazajomány közösségén. A másik velejárója ennek a kulturális keveredésnek, vagy kulturális behatásnak, az meg a társadalmi szétzilálódás. Miért? Mert onnantól kezdve, hogy intenzívebb lesz ez a kulturális behatás, ugye azok az értékek, amiket előtte az emberek magukénak éreztek, egyfajta közös nevezőnek éreztek, az onnantól kezdve valahogy már nem lesz annyira fontos. Tehát azt mondjuk, hogy annak előtte, a zsidók között volt egyfajta testvériség. Bármennyire is lehetett mindig valamiféle széthúzás a népen belül, de volt egyfajta közmegegyezés abban, hogy mi az, amiben egyetértenek. Hogy az Ashik Neszet, a Gdóla és ezre által létrehozott rendszerben fontos szerepe volt az igazságosságnak, az adakozásnak, és mondjuk úgy általában a Hesed, tehát a másik felé való kedélyességnek, nyitásnak, kegyességnek a tulajdonságának. Ez az az alapvető vonás, amit ez a fajta behatás szétzilált. Mert az érték, mert azzal, hogy felszámolódott ez az értékközösség, most nem azt mondom, hogy teljes mértékben, voltak olyanok, akik még ugye ezt próbálták képviselni és propagálni, de ugye nagyon erősen hatott ez a hellén kultúra erre, és megszűnt ez, és elkezdtek létrejönni ugye különböző társadalmi osztályok. Lettek olyanok, akik kizsákmányoltak lettek olyanok, akik ugye nagyon meggazdagodtak, és közöttük óriási ellentét alakult ki. A szegények ugye frusztráltak voltak, mert azt érezték, hogy ők ugye a szegények, akinek a munkáján élősködnek, vagy akiket kizsákmányolnak, és voltak a birtokosok, akikre meg ugye folyamatosan gyanakodtak. Tehát ez éket vert ugye a társadalom közé. Nézzük meg szépen a folyamatot. Először ugye van egyfajta kulturális behatás, aztán ugye ez megzilálja a társadalmi hatást is, és ugye a harmadik dolog, amiről beszélünk, ugye az már az asszimiláció, teljes asszimiláció felé való tartás, és ugye ezt szimbolizálja az is, hogy maga Yosef ben Tuvia, ahogy mondtuk, már görög nevet ad ugye a zsidó gyerekének, ami addig példátlan volt. Bocsánat, megrázkodott a standard, amit tartom a lámpát, meg a telefont. Ugye azt mondtuk tehát, hogy az asszimiláció nagyon erős volt. Mi sem árulkodik erről jobban, mint két kifejezés, amit Szolovejcsik rabbi erre az időszakra tesz. Az egyik az, hogy a farizeusok név, a farizeusok elnevezés, az nagyjából ebben a korban honosodott, megalakult ki. Most a farizeus kifejezésnek nem az esetleg más vallásbeli tartalmát gondolom, hanem mi a zsidóságban farizeusnak hívjuk, a mainstream fősodratú rabbinikus zsidóságot. A farizeus szó azonban ugye a Talmudban ugyanemik meg, mint a perushim, ami azt jelenti, ami a pares szóra utal, vagy parusra, ami azt jelenti, hogy valamitől elválik, kiválik. Ez mire utal? Ez szakadárokra utal, lázadókra utal. És nagyon érdekes, majd a zsidókon, majd ezt hónap után erről fogunk kicsit részletesebben is tanulni, de ez azt mutatja, hogy az asszimilációs hatás az olyan intenzív volt, hogy már azokat, akiket mi most azt mondjuk, hogy ők a mainstreamnek, ők a fősodratnak a képviselői, azok voltak ugye a pislákoló lángok, akik csak nagyon sporadikusan maradtak fent, akik nem a többséget képviselték, hanem csak az elenyésző kisebbséget. Erre utal többek között az, ahogy a Simon a Tzadikról is beszélnek. Simon a Tzadikról úgy beszélnek, és ugye most nem emlékszem, de mi Yeshavim. Azt hiszem, úgy fogalmaznak, mi Yeshavim. No, mi se járim. Mi az, hogy mi se járim? Azt mondja, a visszamaradottak. És mit jelent ez ebben a kontextusban? Ugye azt mondjuk, hogy Simon HaCelik volt a Szent Gyülekezet, az Ashik Neszet a Gdólának az egyik utolsó tagja. És ez nem csak azt jelenti, hogy magának ennek a testületnek volt egy utolsó tagja, hanem mondjuk úgy, ő volt annak a szellemiségnek az utolsó képviselője, amilyenek a hihetetlenül erős kulturális áradatnak még egyfajta gátat tudott szabni. Ő volt az, aki a tevékenységével, a működésével még meg tudta állítani, hogy tényleg végletesen eltörölje a hellén kultúra esetleg a zsidóságot, és azzal, hogy egy kicsit gátat tudott szabni, kicsit vissza tudta ezt tartani, ezzel ugye sokakat megmentett, sok tóra tudós tudott emiatt esetleg megfelelő forrásból táplálkozni még ebben az időben, és tovább menteni a kultúrát. Tehát ebből a szempontból Simon HaCeliknak óriási jelentősége volt. De még egyszer, tekintve, hogy az életét csak csupán 2-3 agadából ismerjük, meg a Ben Shirának néhány passzusából, ezért az életét nagyjából homály fedi, azért most felolvasok egy-két részt, hogy mégis csak kialakuljon róla egy képünk. Már egy másik órán beszéltünk róla, de azért most is felolvasok ezeket, mert egy kicsit más szempontból fogjuk megközelíteni, és egyébként csak egy zárójeles megjegyzést tennék. Amikor a Talmudot tanuljuk, akkor nagyon sokszor szokott arról szó esni, hogy milyen fontos a Talmudnak a halakikus tartalma, És ellenben persze az Agada is fontos, de esetleg azt nem, arra nem tekintenek annyira szerves részként, annyira fontosnak. Na most két dolgot mondanék erre. Maga az Áterembe, tehát a Chabad haszidizmusnak a megalapítója mondta azt, hogy szombat délutánonként az Ein Jákovot kell olvasni. Az Ein Jákov az a fajta gyűjtemény, az a fajta könyv, vagy könyvkötetek, amik magukban foglalják a Talmudnak a nem halakikus, tehát nem a törvény kialakítására vonatkozó tulajdonképpen bölcsek közötti vitajegyzékét, hanem inkább a bizonyos anekdotikus elbeszéléseit, történeteit, vagy erkölcsi tanúsággal szolgáló történeteit, és azt mondja, hogy igazából ebben benne van az egész órának az eszenciája, és ezért kell ezt szombat délután tanulni, ami egyébként a hétnek a legmagasabb szentségével rendelkezik. A másik pedig az, hogy látjuk, hogy bár halakha szempontjából nem idézünk agadákat feltétlenül, azonban egy ilyen esetben például, amikor egy adott kort akarunk megismerni, a zsidóságnak egy adott korszellemét, akkor mennyire tudnak segíteni a különböző agádikus történetek, pláne, hogy tudjuk, hogy van a zsidóságnak egy olyan elve, hogy a különböző szentek vagy bölcsek, azok a saját életüket, azokat nem örökítik meg, csak amennyiben az hagyomány örökítését szolgálja, de nem egyéni részleteket. És ilyen és láthatjuk azt, tehát, hogy mekkora szolgálatot tesz nekünk ugye az Agadának a feljegyzését. De akkor olvasom, rajzoljuk egy kicsit körül Simonnak, a Cedicnak az alakját. A következő történetet a Nederim traktátusából olvasom fel. Most felolvasok több történetet, több forrásból, és utána egyenként szépen elemezzük őket. Jó, Simon a Cedic mondta, még egyszer, ez Nederim traktátusa. Egész életemben soha nem ettem egy nazírnak, aki a vétek áldozatából, mármint olyan nazírnak, aki tisztátalan lett, az a nazír, aki ugye fogadalmat tesz. És amikor tisztátalanná lesz a nazír, akkor neki vétek áldozatot kell bemutatnia, és meg kell nyírni a haját. Tehát soha nem fogadott el egy tisztátalanná vált nazírtól vétek áldozatot, egyetlen egy kivételtől eltekintve. Egyszer egy bizonyos ember, egy nazír, aki tisztátalanná vált, délről érkezett, ezt majd később mondjuk, hogy Feltonból, ami egyébként az akkori hellén kultúrának egy nagyon fontos központja volt, tehát egyfajta mondjuk úgy a hellén dekadenciának a képviselője, és azt mondja, tehát följött ez az ember, ez a nazír délről, és megláttam a gyönyörű szemeit, a gyönyörű ábrázatát, és a szép göndör fürkjeit. Még egyszer, ugye Simon a Cedic azért fogadhatott el ilyen vétekáldozatot, mert ugye ő volt a főpap. Azt mondja Simon a Cedic ennek a nazírnak, fiam, miért gondoltad helyénvalónak megsemmisíteni a gyönyörű hajkoronádat? Erről azt válaszolnak te nekem. Apám pásztora voltam a falomban. Elmentem, hogy a forrásból vizet merve megtöltsem a vödrömet, megláttam a saját tükörképemet a vízben. Elkezdtem bámulni, és ekkor a rossz ösztönöm az elkezdett elhatalmasodni rajtam, és éreztem, hogy száműzni akar engem a világból. Itt a világból igazából az eljövendő világra utal. Ekkor azt mondtam a rossz ösztönömnek. Te gonosz! Miért vagy ilyen öntelt egy olyan világban, ami nem a tiéd, és amiben arra vagy száműzve, hogy kukacok falják fel a testedet halálod után. A templom szolgálat által megfoglak borotválni az ég kedvéért. Ugye azt értette, tehát, hogy azért, hogy felülkerekedjen ezen a gonosz ösztönön, ugye a gonosz ösztönét ez a gyönyörű hajkorona, meg a szép ábrázata testesítette meg, és azt mondja, hogy ő ezen most felülkerekedik, azáltal, hogy lenyírja a haját. A Simon a Cedic erre azt mondta, ugye az a Simon, aki eleinte nem értette, miért akar megszabadulni a hajától. Nem tudom a történetbe, figyeljünk minden egyes kis részletről. Tehát Simon így folytatja. Ekkor felkeltem, megcsókoltam a fejét, és azt mondtam neki, fiam, legyen minél több olyan esküdtevő nazír Izraelben, mint te. Még egyszer emlékezünk a történet fő vonásaira. Van a főpap Simon, aki ugye a nazírtól elfogadhat vétek áldozatot. A nazír, amennyiben megtisztátalanodik, akkor vétek áldozatot kell bemutatnia, és a hajától kell megválnia. A nazír elmondja, mi volt a vétke, mi volt az a vétek, hogy meg kell szabadulni ettől, hogy gyönyörű hajtól. Tehát Simon látszólag ugye rezonál a szépségre, rezonál ugye ugye ennek a fiatalembernek a szépségére, meg pláne a hajára, ami a szépséget testesíti meg, és visz a fiatalember elmondja, hogy azért, mert ráébredt arra, hogy ez a tükörkép, amiben ő hirtelen elmerült, hogy ez mennyire szép, ez nem helyes, ez nem egy jó dolog, ez nem így kéne viselkedni. A jó zsidó az nem így viselkedik, az nem merül el a saját szépségében és önteltségében, és miért? Mert pontosan tudja, hogy ez a fajta szépség ez múlandó, és ezek nem örökké való értékek, ezek nem örökké való eszmék. Így ezeknek szolgálni, úgymond bálványozni ezeket, semmiféleképpen sem tartozik a zsidó gondolkodáshoz. Jó, olvassuk el a következő történetet, és még egyszer, Simon a történet végén már megérti tehát, hogy miért akarta leborotválni a haját, és akkor már helyeselte. És akkor már elfogadta ugye a bemutatandó áldozatot, megint csak ismerős lesz. Tevethó 25. napja, bocsánat, ez a Joma traktátusából olvasom most, tehát Tevethó 25. nap az a nap, amit a Gerizim-hegy napjának mondanak, és ezen a napon tilos gyászolni. Ez az a nap, amikor a kutik, már szóval a szadduceusok, megkérték a hódító Nagy Sándort, a makedón Nagy Sándort, hogy adjon engedélyt Istenünk házának, azaz a jeruzsálemi szentélynek a megsemmisítésére, és Nagy Sándor megadta erre az engedélyt. Ekkor jöttek emberek, és Simont, a cerikot értesítették a rendeletről, hogy ugye elpusztítatják a szentélyt. Mit tett ekkor? Ugye pontosan tudja, hogy Nagy Sándor a világ ura az, aki kiadta ezt a rendelkezést, megsemmisítették a jeruzsálemi szentélyt. Simon a cedik pontosan tudta, ha egy jeruzsálemi szentély semmisül meg, talán a zsidóságon meg semmisülni végérvényesen. Mit tett ekkor? Cselekednie kellett. Fölöltötte a papi ruháját, a fejét is betakarta a papi, hogy hívják ezt valami, fejfedővel, és elindult, hogy találkozzon Nagy Sándorral. Maga elé gyűjtette Izrael legnemesebbjeit, mindegyik a kezében egy fáklyával vonult, a fáklya meg volt gyújtva, egyik oldalon az egyik csoport, másik oldalon a másik csoport. Végül találkoztak Nagy Sándorral. De még előtt a Nagy Sándor meglátta a zsidó delegációt messziről, és megkérdezte, hogy kik ezek, és azt válaszolták nekik, ugye hát nyilván nem a zsidók, hogy ezek a zsidók, akik fellázadtak ellened. Na most, amikor végül a zsidók odaérnek Alexandroshoz, ugye Nagy Sándorhoz, a Sándor leszáll a szekeréről, és meghajol Simon a cadik előtt. A mellette lévők ugye nem hiszik el, mi történik, és azt mondja, illő az, hogy egy hozzád hasonló nagy király, az meghajol egy ilyen zsidó előtt? És erre azt mondja a Nagy Sándor, hogy minden győztes csatánban az ő ábrázata az, ami felmerül, amit meglátok, ami elém tárul. Jó, megjegyezzük meg megint a történetet. Mi a történetnek a lényege? Meg akarják semmisíteni jeruzsálemi szentélyt. Simon a cedik, ugye, közbeszól. Még egyszer, ugye tanultuk, Nagy Sándor és Simon a cedik nem egy időben éltek, de majd mindjárt meglátjuk, hogy mi a történetnek a mondani valója. Úgyhogy koncentráljunk. Nagy Sándor meghajol Simon a cedik előtt, és hogy azt mondja a Nagy Sándor, hogy azért hajol meg előttem, mert a győztes csatáim előtt mindig az ő képét látom. Tehát érezhetjük, hogy valamiért a Simonnak, a cediknek az ábrázata egyfajta győzelmet szimbolizál. Jó, két történetünk van már eddig. Nézzük a harmadik történetet. Ez megint a Joma traktátusából. Azt mondja, amíg Simon volt szolgálatban, addig a vörös fonál az mindig fehérre változott. Őt követően viszont néha fehérre változott, néha azonban nem. Itt arra gondolnak, hogy a Jom Kipuri Isten szolgálatkor, ugye Simon főnek nem túl kellemes, de az, hogy levetettek egy bakot a hegyről, és a nyakára kötöttek egy piros szalagot. Amennyiben a piros az befehéré vált, az azt szimbolizálta, hogy az megbocsátott, és az is zsidó nép engesztelésként. Amennyiben nem változott fehére, nem nyert engesztelést. Jó, tehát most azt látjuk, amíg Simon volt, addig engesztelést nyertek, tehát fehére változott a szalag a baknak a nyakán, amik ugye Simon után pedig néha igen, néha nem. Következő. Simon szolgálata alatt a nyugati lámpa, vagy a nyugati menóra az egyfolytában égett. Azt követően azonban néha égett, és néha kialudt. Még egyszer. Simon, és még egy másik. Simonnak a szolgálata alatt az oltárnak a tüze, az folyamatosan erősen égett, azt követően azonban néha erősen égett, néha pedig nem égett erősen. Jó, és akkor még egy utolsó történet, ez megint a Joma traktátusából, ez ennyi, ami a talmudi történeteket illeti. A rabbik tanították a brájtában. Abban az évben, amikor Simon a cedik végül meghalt, azt mondta a Jom Kipurra látogatóknak, ebben az évben meg fogok halni. ők megkérdezték tőle, honnan tudod ezt? Ő erre azt válaszolta, minden Jom Kipurkor, amikor belépek a Szentek Szentjébe, találkozok egy öregember szerű valakivel, azért mondjuk, hogy szerű, mert ugye csak a főpap lépett be, tehát ez egyfajta vízió lehetett, ez egyfajta isteni üzenet lehetett. Tehát azt mondja, belépek a Szentek Szentjébe, és találkozok egy öregemberrel, aki fehérbe burkolja be magát. És ő az, aki belép velem a Szentek Szentjébe, és utána velem együtt lép ki. Ma azonban ugyanez az ember, megint csak egy öreg ember képében jött be valaki velem a Szentek Szentjébe, de feketébe volt öltözve, feketébe volt burkolva a feje is, és bár velem együtt lépett be a Szentek Szentjébe, de ki már nem lépett velem. Tehát ő innen látta, ebben látta azt a szimbólumot, ugye a ruha megváltozása fehérről feketére, és azt, hogy ő már nem lépett onnan ki onnan, látta a Simon a saját halálát, a főpapnak a halálát, ugye. És a történet úgy folytatódik, hogy Szukotot követően, ugye Szukot megint csak ugye Jom Kipur után van, tehát Rosh Hashana, Jom Kipur, Szukot, és Szukotot követően, és a hetedik napon meg is halt. Ezt követően, és ez egy nagyon fontos elem a történetnek, megint csak emlékezünk rá, vissza fogom idézni. Ezt követően a paptársai nem mondták többet, nem áldották többet Istennek a nevét. Szóval mit jelent, hogy Istennek a nevét, azt mindjárt meglátjuk. Még egy utolsó történet, ez pedig Ben Sirából van. Mindegyiket végig fogjuk venni, mi a jelentősége, jó? Még egy kis kitartás. Ben Sira a következő képet festi Simonról, ugye egészen heroikus, ugye a vallásnak a hérosza, a védelmezője, és a következőképpen beszél róla. Társainak a vezetője volt, és a népének a büszkesége Simon a főpap, Oniásznak a fia, aki egész életében a házat, ugye a háznak a tiszteletét állította helyre, és az még életében megerősítette a templomot. Az ő napjaiban víztározót bányáztak ki, aminek a kerülete akkora volt, mint egy tenger. Arra is gondolt, hogy megmentse az embereit a pusztulástól, és ezért megerősítette a várost, hogy az ellenálljon az ostromnak. Milyen dicsőséges volt ő, amikor az emberektől körül volt véve, és úgy lépett ki a belső szentélyből. Olyan volt, mint a reggeli csillag a felhő között. Olyan volt, mint a teli hold. Olyan volt, mint a nap, amikor a legmagasabban ragyog a templom fölött, és olyan volt, mint a szivárvány, hogy a dicsőséges felhő között csillog. Olyan volt, mint az első gyümölcsök napjaiban a rózsák, mint a liliomok a forrásnak a vizénél, mint a Libanon zöld hajtásai egy nyári napon. Olyan volt, mint a tűz, és mint a füstölőszer a füstölőben, mint a kalapát arany edény, amit mindenféle drága kővel díszítenek, mint az olívfa, ami ugye az olivát termi, és olyan volt, mint a ciprus, ami egészen a felhőkig magasodik. Amikor magára öltötte dicső köpenyét, és teljes pompájában ment föl a szent oltárhoz, akkor az egész szentének az udvara az a dicsőségben úszott. Jó. Ez megint a Ben Sirának az elbeszélése. Na most, mit látunk ebből az agadai történetből? Azt látjuk, vegyük először azt a történetet, amikor arról beszél, hogy amíg a Simon a cedik volt ugye a pozíciójában, amíg ő látta el a feladatokat, addig ugye bizonyos csodák voltak. Mik voltak ezek a csodák? Hogy a nyugati lámpa, a menóra, az folyamatosan égett. Az oltár is folyamatosan égett. Ugye az a csoda, hogy a baknak, ugye a báránynak ugye ez a piros szalagja, ami ott volt a nyakán, ez átváltozott fehérre, tehát megtisztulást, megbocsátást, engesztelést nyertek. Ez állandó volt Simonnak a cediknek az idén. Azt látjuk, hogy valahogy az isteni csoda a természet fölötti folyamatosan ott van ott a zsidó népben, amíg a Simon a cedik volt a főpap. Azonban onnantól, hogy meghalt, ezek esetlegesek lettek. És ennek az üzenete nagyon érdekes. Azt tudjuk, ugye beszéltük, Simon a cedik volt az, aki még utolsó bástyája volt, utolsó gátként funkcionált, mint olyan, ami megállította valahogy ezt a hellenisztikus kulturális áradatot, ami teljesen elmosna a zsidóságot. Vagy, hogy mondjuk, a hagyományközösségen alapuló társadalmi szerveződést. Na most, onnantól van egy nagyon érdekes dolog történt. Maga, mint politikai közösség, a zsidóság az megerősödik, Judea az elkezd bizonyos politikai hatalommá tényezővé válni, azonban ez azt is jelenti, hogy ez a hagyomány közösségnek a kárára történik. És azt már tanultuk, hogy mivel a zsidóság az alapvetően a hagyomány közösségen alapján kell létezni, nem politikai közösség. Nem arról van szó, hogy a Hazár, tehát a talmudi bölcsek, azok teljesen elvetik a politikai közösségnek az értékét. Nem. De arról van szó, hogy a szerepe a sosem emelkedett a hagyomány közösségnek az értékei fölé. A politikai közösségek fölé mindig kiszolgálhatja a hagyomány alapon szerveződő közösségnek az értékeit, de semmiképpen sem uralkodhat azokon, vagy semmiképpen sem abuzálhatja azokat. És itt például egy ilyen folyamat kezdődött el Júdeában. Nem kétséges egyébként, hogy amikor a Bét Hillelnek és a Bét Samány iskolájáról beszélünk, és arról, hogy a Bét Samánynak mennyire szigorú döntvényei voltak bizonyos téren, és az, hogy milyen módon próbálta az oktatást ugye nem annyira liberalizálni, hanem inkább a keveseknek a tulajdonává tenni, abban ez a megfontolását, hogy látta, hogy mi történik Júdeában, hogy illetéktelenek kezekbe kerül esetleg a Tóra, és az ugye az egész hagyományt felszámolhatja hosszú távon. Jó, tehát látok, hogy ennek a történetnek van egy egyértelmű üzenete, hogy az örökkévaló ott van, ahol a hagyomány közösség az, ami erős. Ami még egy nagyon érdekes része ennek a dolognak, az az, és megint csak ehhez a gondolathoz kapcsolódik. Azt olvassuk ugye az utolsó történetnek, vagy az egyik utolsó történetnek a végén az, hogy hogy a Simonnak a halála után, ugye van az a történet, ahogy bemegy egy öreg ember, ugye először fehér ruhában, majd amikor fekete ruhában volt, és nem lép ki vele a Szentek Szentjéből, akkor tudja, hogy ott meg fog halni. És miután a Simon meghal, a papi társai, azok nem áldják többet az örökkévalót a nevén. Most a Talmudban van egy ilyen magyarázat, hogy mit értünk ez alatt. Azt kell tudni, hogy kanyarodjunk ennek a magyarázathoz egy kicsit vissza. Az Ánséknesszet a Gdolának és Ezrának, ugye Ezra volt ennek a szervezetnek tulajdonképpen a vezetője, tehát egy nagyon fontos eleme volt az, amit már ezen az órán beszéltünk, az oktatásnak az demokratizálása. Tehát minél többekhez jusson el ugye a Tórának a szava. És ezt meg is indokolták, van egy ugye ilyen elv, hogy amennyiben a Tóra tanulásnak az elsődleges célja a személyes és általános megváltás, akkor ebből egyszerűen logikailag lehetetlen bárkit kizárni, vagy feltételekhez kötni. Na most, pont ennek szellemében pedig ugye létrehozták azt az intézményt, hogy ugye publikus Tóra felolvasása. Minden harmadik nap legyen valami Tóra felolvasás. Ezzel megváltoztatta ugye a nyelvet, hogy érthető legyen az emberek számára. És a legemblematikusabb történet az talán, amit a Nehemiának a könyvében látunk leírva, Nehemia könyvének a 8. fejezetében, és onnan fogom felolvasni az első 8 mondatot. Igen, ez egy Rosh Hashanai nap, jó? Olvasom. Akkor egybegyűlt az egész nép, mint egy ember, a vízkapuja előtt levő térre, és mondták Ezrának az írástudónak, hogy hozza el Mózes tanának könyvét, amelyet az örökkévaló megparancsolt Izraelnek. És elhozta Ezra pap a tant a gyülekezet elé, melyben volt férfi és asszony, mindenki, ki értelmes volt, hogy ráhallgasson a 7. hónap első napján. És felolvasott belőle a vízkapuja előtt levő téren, viradattól a nap feléig a férfiak és az asszonyok és az értelmesek előtt, és az egész nép füle figyelt a tankönyvére. És ott állt Ezra, az írástudó, egy faemelvényen, melyet e dologra készítették, s mellette állott Matitja, Séma, Anája, Uria, Hilkia és Maaseja, a jobbján. Baljáról pedig Pedája, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zecharia, Mesulam. Ezra a könyvet az egész nép szeme láttára, mert az egész nép, és amint felnyitotta, felállott az egész nép, és áldotta Ezra az örökkévalót, a nagy Istent, és felelt az egész nép. Ámen, ámen, kezék felemelésével is meghajoltak és leborultak az örökkévaló előtt arccal a földre. Jesua pedig, és Báni, Serabia, Yamin, Akub, Sevatai, Hodia, Maaseja, Kelita, Azaria, Jozabat, Hanan, Pelája, a leviták, azaz a leviták értelmezték a népnek a tant, míg a nép általában maradt. Két dolog. Mi ez a Rosh Hashanai esemény? Amikor Ezra felolvassa a Tórát, és a Tórának megint csak a továbbörökítei, a leviták ott vannak, és magyaráznak a népnek. Az egész nap ott áll. Férfiak, asszonyok, okosak, együgyük, de az egész nép ott van. Hihetetlenül emelkedett pillanat. A Tóra, amit beszéltünk, hogy az Ánséknesszet a Gdóla előtt, az ő tevékenységük előtt. Sajnos egy kiváltságos rétegnek lett inkább a sajátja és a tulajdona. És nem jutott el a néphez, és elidegenedtek. Ezra szakított ezzel a hagyományjal, és azt mondja, hogy nem. Ez mindannyiunk öröksége, ez mindannyiunknak a része, mindenkinek hallani kell ezt. És felolvasta Rosh Hashanakor. És van itt egy mondat, ami nagyon érdekes, és föl, és ez a talmudi bölcseknek is felkeltette az érdeklődését, ami azt mondja. És áldotta ezzel az örökkévalót a nagy Istent. És felteszik a talmudban a kérdést, amikor azt mondják, áldják a nagy Istent, akkor mit értettek nagy alatt? És a Joma traktátusában a következő párbeszéd zajlik ezzel kapcsolatban. Rav Yosef mondja, Rav nem azt tanítja, hogy Ezra Istent az ő valódi nevének a kiejtésén keresztül magasztalta. Mi ez a valódi név? Tudjuk, hogy Istennek van egy kimondhatatlan neve. A négybetűs tetragrammaton, ugye? Yud-Kei Vav-Kei, amit nem olvasunk egyben. Nem mondhatjuk ki annyira szent. Na most Ezra azt mondta, hogy a Tóra mindenkié, a Tóra mindenkinek a részének kell legyen, mindenki életét be kell, hogy szője a hatása legyen rá, és az, ami addig ugye csak egy kiváltságos osztálynak volt a kezőgyében a Tóra, nem beszélve Isten legszentebb nevéről, most az legyen mindenkinek a tulajdona. És Ezra felolvasta és áldotta azon a nevét. Ugye Isten azon a neven áldotta, amit ugye elvileg tilos lett volna, de azt mondja, hogy nyissuk ki a tant, nyissuk ki, reveláljuk a nép előtt a legnagyobb titkokat is, a legmagasztosabb dolgokat is. Ugye ez egészen hihetetlen és bátor cselekedet volt. Ennél erősebb cselekedet az oktatásnak, a tanításnak, a demokratizálása véget nem volt. Azonban mi történt? Azáltal, hogy ugye elkezdett a hagyományközösség felszámolódni, és ezek az értékek, az Ánsék Neszet, ha Gdóla és Ezra által lefektetett alapok, amiknek Simon, hát Szadik még az örököse volt, és a továbbvivője, ezek elkezdtek gyengülni a hellenisztikus hatás hatására. És mit mondunk? Hogy egy ilyen környezetben, ugye amit B. Csamá is mondott, ugye a judeo-keresztény hatások kapcsán, már veszélyes, ugye ezt a tórai tudást mindenki számára elérhetővé tenni, mert esetleg saját önös érdekeikre fogják kihasználni, mert esetleg abuzálni fogják a tórát, gúnytárgyává fogják tenni, és az asszimilációban ez is történt. A rengeteg asszimilálódó zsidó már nem látta magát, meg a zsidó népnek a szerepét olyan kiváltságosnak, olyan fontosnak, olyan egyedülállónak, és mivel ezt nem hitte, a judaizmust is elhatta, és nem csak névben asszimilálódott, az csak az első lépés, hanem utána kulturálisan is teljesen asszimilálódott, rengeteg zsidó veszett így el, ugye, az olvasztótégerben, a hellenisztikus olvasztótégerben. Na most a meg érdemes megvizsgálni, ugyanebből a szempontból, ugye a hagyományközösségnek és a politikai közösség kapcsolatának a szempontjából, az az a történet, és ezzel fogom zárni majd az órát, ami a Simon Hatzadiknak és Alexandrosznak, tehát Nagy Sándornak a találkozásáról szól. Ugye már beszéltük azt, Alexandrosz az korábban élt, mint Simon Hatzadik. De mit szimbolizál mégis ez a találkozó? Itt két világot testesítettek meg. Alexandrosz volt a világnak a leghatalmasabb uralkodója, aki a politikai közösségnek minden előnyét is, és minden gonoszságát is megtestesítette. Ezzel szemben Simon a Cedik, ugye, mint az Ánsék Neszet a Gdolának az utolsó képviselője, utolsó fennmaradt tagja, pedig ugye a hagyomány közösségnek az értékeit képviselte. Mit mond a történet? Hogy felismeri a Nagy Sándor, hogy a győzelmeiben mindig Simon a Cedik ábrázata tárul fel előtte, ami mit jelent? Hogy látja, hogy Simon Hatzadik mindig győz. Ez valahol azt jelenti, hogy a politikai közösségnek a kultúra, a viszonyrendszere, az meghajol a hagyomány közösség előtt, és azt mondjuk, hogy a hagyomány közösség az mindig győzedelmes ilyen módon. A megfoghatatlan, kicsi, történelem feletti Ánsék Neszet a Gdóla az ilyen értelemben leigázza a világ aktuális legnagyobb birodalmát, ugye a Hellén birodalmat. És világos, az Ánsék Neszet a Gdólának a hatása ugye az most is folyamatosan velünk van. Jó, a Hellén Birodalomnak is, de a Hellén Birodalomnak a célja az elsősorban politikai volt, és nem kulturális. Tehát ők a saját céljukat olyan értelemben nem érték el, hogy mint politikai közösség, ugye, mint birodalom, nem maradtak fenn. Na most, az nagyon érdekes ebben a dologban, hogy maga ugye ez a motivum, hogy valahogy a brutális erő, ugye a politikai erő, az meghajol az eszme előtt, az nem egyedülálló. Magában a Bibliában is föltűnik három helyes ez a dolog. Mózes könyvéből fogok most idézni három helyről. Mózes ugye a Teremtés könyvének a 9. fejezetének második mondata azt mondja: és tőletek való félelem s rettegés legyen a föld minden állatján, és az ég minden madarán, minden, ami mozog a földön, és mind a tenger halain. Van egy következő, majd mindjárt megértjük, hogy ennek mi a jelentősége. Exodus 34:30 azt mondja: és látta Áron meg mind az Izrael fiai Mózes, és íme sugárzott arcának bőre. Ez megint csak ugye valamiféle, ez ugye megint csak azt az eszmei erőt jelenti, ami Mózesből sugárzik, az arcának a bőre. Ez valahogy a hagyományhoz kötődő szépség. Nézzük a Mózes második könyvének 15. fejezete, második verszaka. Hatalmam s én nekem, ja, ő lett nekem segít... hol van ez? Bocsánat. 15... Hol van ez? 15.1? Bocsánat, igen. Azt mondja: hadd énekelek az örökkévalónak, mert fenségesen fenséges volt, lovat és lovasat belevetette a tengerbe. Talán ez az, ami leginkább megfelel ennek a meghajlásnak. Ugye ahogy Isten az egyiptomiakat belevetette ugye a tengerbe, és Isten ugye nem mint fizikai lény jelenik meg, hanem ugye ő is mint ugye a spiritualitásnak, az eszmének a képviselője, úgy Nagy Sándor is megharul, ugye a brutális erő meghajol az eszmeiség előtt, az elségneszetek dóla eszmény. És azt mondjuk, hogy ez a fajta szépség egyébként, amit ugye Mózes ábrázatával kapcsolatban is mondtuk, ez nagyon nagy erővel rendelkezik, és bizonyos értelemben ugye nem is elítélendő. Amennyiben az embernek a szépsége az a Tselem Elohimban nyilvánul meg, tehát annyiban, hogy Isten képmására teremtetett, és mentes mindenfajta romlástól, akkor ez egy olyan fajta erőt képvisel, amit ugye az ellenfelek is fölismernek, illetve muszáj előttük meghajolni. Ez bizonyítja ugye a Isten akarata előtt való meghajlását, ugye, illetve az, hogy a lovasok ugye a tengerbe hullottak, ezt jelezi az is, hogy Mózesnek milyen sugárzó arca volt. Azonban, amikor olyan szépségről beszélünk, mint ennek a nazírnak a szépsége, ugye, és ez az utolsó dolog, ami a mai órán még mindenféleképpen elmondok. Az a történet nagyon érdekes, mert még egyszer, hogy Simon ugye megkérdezni ezért, hogy miért vágod le a hajadat? És visszagondolunk arra, hogy Ben Sira milyen dicsőítő leírást adott Simonról, azt kell mondjuk, hogy valószínű Simon Hatzalik is egy olyan ember volt, aki érzékeny volt a szépségre, aki értékelte a szépséget, aki önmagában az, hogy a nazír az levágja a haját, ezt nem helyeselte. Ő a szépséget igenis egy értéknek tartotta. De amikor a nazír elmagyarázza, hogy azért akarta levágni, mert ez már nem mint értéket testesített meg a szépsége, hanem inkább egyfajta önmagába fordulás, egyfajta öntömjénezést, ez viszont már káros. És ugye ez az, amit ebből a történetből is megtanulhatunk, hogy a szépségnek ereje van. És ez a szépséges sok, ez sosem lehet teljesen elkülönült valamilyen autonóm érték, mert amennyiben ilyen, az nagyon könnyen valami rossz dolgot vetíthet előre. Ugye a szépségnek csábítása van, gondoljunk Dávid történetére, gondoljunk József történetére, gondoljunk Amnonnak a történetére. Ugye mindhárom történet erről beszél, hogy mennyire veszélyes hatású lehet, amikor valaki az esztétikai szépségtől függ. Ugye a József történetében arra utalunk, hogy József szépsége volt. És nagyon érdekes az, hogy egyébként, amikor most a hellén kultúra elleni védőpajsként apostrofáltuk Simon Tetzalikot, magában a görög kultúrában is, ami ugye a hellén kultúrának az előzménye, ott is megjelenik egyébként a szépségnek ez a fajta, hogy is mondjam, kritikája, de nem olyan mértékben. Ismerjük azt a görög mitológiai történetet, hogy volt egy gyönyörű szép fiatalember, istenségnek és nimfáknak a gyermeke Narcisz, vagy Narcissos, és annyira szép volt, hogy beleszerettek a nimfák. Na most ő azonban mindenkinek a szeretetét visszautasította, mindenkinek a vágyakozását, és ezért az egyik nimfa, akit így cserben hagyott, vagy csalódást okozott neki, bosszút esküdött ellene, és átkoccolt rá. Az átok abban merült ki, abban teljesedett ki, hogy a Narcissos meglátta a saját tükörképét, amikor vadászni indult a folyóban, és annyira beleszeretett, hogy nem bírt tőle elszakadni. Át akarta ölelni, de képtelen volt, és egyszerűen elenyésződött. Most a helyén, amikor elindultak, hogy megkeresik, csupán virágot láttak. Milyen virágot? Narcisz virágot. és semmi más nem volt a helyén. A narcisz azóta is, már a narcisznek az alakja is olyan, hogy a szirma az önmaga felé hajlik, tehát ezt a fajta narcizmust testesíti meg, hozzáteszem, pont ezért mondják azt, hogy nem is illik talán vendégségben ilyen narcisz vinni. De egy dolog fontos, a görög kultúrában nem önmagában a szépség volt az, amire azt mondták, hogy az veszélyes, hanem az a probléma, hogyha a szépség másnak szenvedést okoz. És hogyha nem osztják meg mással, ugye ez volt a probléma, hogy Narcissus nem akarta megosztani a saját szépségét másokkal. Azonban a zsidóság ennél jóval tovább megy, és azt mondja, hogy márpedig a szépséget, az mind az egy módon lehet, egy módon kaphat értéket. Mert érték az mindig valami etikai tartalommal kell bírjon, hogyha azt valami jónak áldozzuk, hogyha az alárendelődik a halakának, a parancsoló szavának. Máskülönben viszont káros lehet, és romboló hatású, és ugye ez az, amit próbált ugye a Simon a Cedik is megállítani, és ez az, amiért látta, és végül megdicsérte ezt a nazírt, mert látta, hogy ő a szépségét nem passzióból akarja nem passzióból akarja megszabadítani magát a szépségétől, hanem egyszerűen azért, mert ő így tud megszabadulni a rossz ösztöneteitől, és így tud a zsidóságnak az értékeihez jobban csatlakozni. Azt látjuk tehát még egyszer összefoglalva, hogy Simon a Cedik volt az utolsó, aki a hagyományi közösségnek a szellemét őrizte, ezek után azonban ugye a hagyományi közösség elkezdett porladni, elenyészedni, a politikai közösség kezdett megerősödni, amit lehet jónak látni, de tudjuk, egy ilyen közösségben az igazából sokkal több veszélyt jelent, mint előny, és ezt majd látni is fogjuk a zsidóság elkövetkezendő történelmében, hogy ez abszolút így is volt. A mai órára én ennyit terveztem. Most nézem még, hogy van-e esetleg kérdés. 11 választ látok itt, írva a Facebookon. Megnézem, hogy esetleg van-e itt valami, itt az üzenetek között írva. Hát nem tudom igazából honnan tudom ezt megnézni. Jó, nem látom. Ha valakinek kérdése van, akkor azért még egyszer beírok, biztos, ami biztos, az e-mail címemet nyugodtan írjatok, kérdezzetek a halottakkal kapcsolatban, és akkor a következő órán pedig egy összefoglalót tartunk, ami ennek a második misnának az anyagát foglalja össze, hogy lássuk egy kicsit madártávlatból, perspektívából tényleg az, hogy mi az, amit tanultunk, és az, amit Simon tanított, az hogyan függ össze Simonnak a személyiségével, bocsánat, itt nem hú, hanem kom, tehát hogyan függ össze Simonnak a személyiségével, mi volt Simonnak és ennek a közösségnek a történelmi jelentősége. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, további kellemes estét, és akkor mindenkinek várom sok szeretettel a... Jaj, most küldtem el. Á, most látom az összes választ, egy fél pillanat türelmet akkor még. Nekem is kell inni. Marja, szép estét, Péter, szép estét, Elvira, szép estét, Béla, jaj, szintén szép estét, Szilvia, jó estét, szép estét. Jó. Mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, ha meg kérdés van, akkor várom mindenkinek a megkeresését. További kellemes estét, holnap után találkozunk zsidó gondolkodás történet órán. Sziasztok!